Tehát, hogy szeretni Istent. Tehát nem az, hogy Isten szeret minket, mert Isten szeret minket egyébként, de hogy mi is szeretjük őt. Úgyhogy a nagy parancsolattal kezdeném. Ugye, mert ez, tehát igen, innen kezdeném. Most volt erre időm, úgyhogy összeraktam egy ilyen fóliát. Ugye ezt megvan, látjátok? Látható? Oké. Okay. Az 5 Mózesben van ez megírva, és Jézus idézi ezt az evangéliumban egyszer. Ugye eredetileg úgy szól, hogy halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ha megnézitek a 3 helyen, ahol ez meg van írva, Máté, Márk, Lukácsban, ott a szívedből, lelkedből, az ugyanúgy ott van, de van, ahol be van még bigyeztve az, hogy értelmeddel, erőddel, aztán ott megfordít, hogy elmédből, erőddel, erőddel, értelmeddel. Illetve van egy második parancsolat, de most a legnagyobb parancsolat kapcsán indítanám ezt el. És megnéznénk egy picit jobban a Márkból, ezt nem tudom, mennyire látszik, de látszik. Felolvasom, jó? Akkor odament hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, és megkérdezte tőle, melyik az első az összes parancsolat közül? Jézus pedig azt felelte neki, ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat, a második pedig ehhez hasonló. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor azt mondta neki az írástudó, jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és hogy az ember szeresse fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától, és többé senki sem mert őt megkérdezni. Pardon. És akkor ezek után Jézus még rákontrázott egyet, hogy visszakérdezett, hogy lehet, hogy a messiás, az Dávidnak a fia, meg az ura egyszerre, és akkor már ott elhallgatotta az írástudókat. Van egy érdekesség, ami ennek kapcsán, azért hoztam ezt itt, szemet szúrt nekem. Azt mondja Jézus neki, hogy nem vagy messze az Isten országától. Köszönöm. Miért mondja Jézus neki, hogy nem vagy messze az Isten országától? Tehát úgy tűnik, hogy amit ez az írástudó elmondott, ugye ószövetség, és nem újjászületett ember, ha ők ezt értik és teszik, akkor minthogyha oda mennének az Isten országának a bejáratához ezzel. De be nem mennek a Isten országába. Tehát ezért mondja Jézus, hogy közel, nem vagy messze, közel vagy hozzá. De ugye azt a János 3-ból, amikor Nikodémus meglátogatja Jézust éjszaka, ott tudjuk, hogy Jézus azt mondja neki, hogy bizony-bizony mondom neked, ha csak nem születik valaki, újonnan nem láthatja meg az Isten országát. Tehát az újjászületés az, ami kell ahhoz, hogy bemenjen valaki az Isten országába. De azzal, hogy Istent szeretjük, azzal már közel kerülünk hozzá. És egyébként itt van egy tény, amit nem baj, hogyha kimondunk, az, hogy valaki azt mondja, hogy szereti Istent, még nem nincs benne az Isten országában. Tehát én hallom ezt, meg látom ezt, hogy sokan mondják azt, hogy szeretik Istent, de amikor konkrétan Jézusról van szó, meg az Isten országáról, tehát ez önmagában még nem jelenti, hogy valaki egy újjászületett ember. Ez egy tök jó és tök fontos dolog, de ez még nem az újjászületés. És picit még ezt a kérdést így körbejár, hogy miért visz minket Isten országához az, hogyha szeretjük őt. Ugye ahhoz, hogy az ember be tudja menni az Isten országába, hogy újjászülessen, akkor meg kell valahol alázza magát. és alá kell magát rendelje Istennek. És hogyha igazán szereted Istent, akkor nem tartasz tőle, nincsenek aggodalmaid, nincsenek dolgok, amik visszatartanak őtőle. Ha igazán szereted Istent, akkor közel akarsz lenni hozzá. Hogyha igazán szereted Istent, akkor ott akarsz tenni, ahol ő van. Ezek ilyen általános dolgok, de valahogy leírják ezt, és most hoznék egy példát. Ismeritek a feleségemet. Volt 2004-ben ismerkedtünk meg, és volt egy pont azután, amikor egy nap én vittem neki egy vörös rózsát. Volt egy ilyen. De most onnantól kezdve, hogy én elvittem neki ezt a vörös rózsát, egészen az esküvőnk napjáig gyakorlatilag minden nap találkoztunk. Minden egyes nap. Brutál. Tehát, hogy akkorákat sétáltunk, hogy a végén így nem éreztem a lábam. Tehát így végig sétáltuk Budapestet. Ez arról kivétel volt, amikor ő elutazott Angliába, azt hiszem egy hétre, akkor nyilván nem, de akkor minden napra írtam neki valami kis meglepetés borítékot, és akkor azt ő megtalálta, kinyitotta. Tehát minden nap, mert együtt akartunk lenni. Egyszerűen csak ennyi ilyen egyszerű, úgyhogy ez egy intenzív időszak volt. Mi szeretünk együtt lenni. Még akkor is, hogyha nem csinálunk semmit, két külön dolog, de hogy együtt vagyunk, ezt szeretjük. És valahogy Isten szeretné is ilyen, hogy egyszerűen szeretünk vele lenni. És hogyha ha szeretjük Istent, akkor sokkal könnyebb valakinek így alárendelnem magam, hogyha tudom, hogy ő milyen, és szeretem őt. Én ezért gondolom, hogy közel visz minket az, hogyha szeretjük Istent, az Isten országához. Azt hiszem, ez egy általános elv, hogy mindegy, menjünk tovább erre, majd még visszatérünk szerintem. Akkor megnézem azt a kérdést, hogy miért szeretjük Istent. Ugye kicsit ilyen furcsán is hangzik a kérdés, de azért beszéljünk picit erről, hogy miért szeretjük Istent. Ugye a legeslegelső, amit lássunk, hogy erre lettünk megteremtve. Erre lettünk megteremtve. Tehát Isten, aki maga a szeretet, megalkotott valakit, vagy valamit, tehát az embert, hogy tudja szeretni. Ami kicsit ilyen fölfoghatatlan. Mert miért szeret Isten? Mert ő a szeretet. Miért ő a szeretet? Mert ő a szeretet pont. Nem tudjuk, hogy miért ő az. Hál' Istennek, hogy ő az. És minket megalkotott. Ezért létezünk, hogy vele egy szeretet kapcsolatban legyünk. Nem azért, hogy őt szolgáljuk, nem azért, hogy csináljunk dolgokat, hanem egyszerűen csak, hogy ebbe a kapcsolatban benne legyünk. Most nyilván ebből fakadni fog minden egyéb, ne értsétek félre, de valahol innen indul az egész, hogy ő szeret minket, mi szeretjük őt. Ezen túl beszéljünk arról, hogy miért szeretjük Istent, tehát ez még a mi okból kérdés. Ugye ez egy parancsolat. Tehát mondjuk ezt is ki. Le van írva, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Ha pedig ez egy parancsolat, akkor csináljuk. Tehát hogy akkor az a dolgunk, hogy csináljuk. Tehát ha Isten azt mondja, hogy erre van az előre, akkor arra van az előre. Ugye itt van egy fontos elv, amit tehát látnunk kell, hogyha Isten kér tőlünk valamit, akkor képesek vagyunk rá. Van az emberben egy ilyen hajlam, hogy azt mondja, hát ezt lehetetlen megcsinálni. És akkor inkább hagyjuk, meg se próbálom. Ha Isten valamit kér az igéjében tőlünk, akkor azt azért kéri, mert meg tudjuk csinálni. Ha nem tudnánk megcsinálni, akkor nem kérné tőlünk. Tehát Isten nem olyan, hogy direkt szivat, hogy mit én azt mondanám a, nem tudom, gyerekemnek, hogy na, ugorjál fel a fa tetejére, hallottam, hogy nem tudja megcsinálni, de igen, ugorjál fel, nem, ezt szivatásnak hívják. De ha mondjuk azt mondom neki, hogy indulj el azzal a biciklivel, meg tudod csinálni. Ő nem tudja, de próbáld meg. Elindul még, lehet, hogy el is esik, de párszor megcsinál, és el fog indulni vele. Tudni fog menni, hiszem, Gábriánál ez volt a nehézség, azt hiszem, az elindulással volt gond. Ha már elindult, te meglöktem, akkor már ment, volt egy időszak. Már túl van rajta. Tehát, hogyha Isten azt mondja, hogy szeressük őt, akkor meg tudjuk ezt tenni. És ahogyan a dicsőítésnél is, nem tudom, most az elején mondtam-e, De ugye ez egy döntés. Ez egy döntés. Dönthetünk úgy, hogy szeretjük Istent. Mi van akkor, hogyha nem érzünk szeretetet magunkban, mert reggel föl kell az ember, és nem tudom, azt se tudja, hogy hol van, azt se tudja, hogy milyen nap van, csak néz ki a fejéből. Mondjuk ki ezeket az igazságokat, hogy az igazi szeretet az nem egy érzés. Tehát ne az érzést keressük, hanem a szeretet, ugye tudjátok, hogy van a háromféle görög szó, amivel leírják a szeretetet, ebből az agapé szeretet az, amit talán a legmagasabb szintű, legnemesebb, amivel Isten is szeret minket, ami nem az érzésekre alapszik. Hogyha érzem, akkor adom, ha nem érzem, nem adom. Hanem ez egy döntés. Jézus is a kereszten, amikor ott fönt volt a kereszten, szeretett minket. Azért csinált az egészet végig, és nem azért, mert fantasztikus érzései voltak, és mi irántunk, hanem mert a legjobbat akarta nekünk, meg akart minket menekíteni, és meg is szabadított minket. Néhány gondolat még ennek kapcsán, hogy dönteni úgy, hogy szeretni. Az embernek az érzései, én úgy gondolom, hogy az embernek a gondolkozás módjából fakadnak. Tehát, hogy az ember vidám dolgokon gondolkozik, vidám érzései lesznek. Nyomasztó dolgokon gondolkozik, nyomasztó érzései lesznek. Ennyi, amiben az ki. Tehát, hogy ez nem bonyolult. Úgyhogy gondolkozhatunk dolgokon, amiket követni fogják az érzéseink, és így egyébként tudjuk érzésekkel is szeretni Istent. Mert ugye része az embernek ez is, hogy vannak érzései, és együtt, tehát mindenünkkel szeressük Istent. Amikor pedig arról beszélünk, hogy mind gondolkozunk, akkor ez azt teszi szükségessé, hogy az ember valahol megragadja gondolatait. Megragadja a gondolatait, és irányítsa őket, ami egy eléggé, hát hogy is mondjam, nem egyszerű dolog. Az én tapasztalatom az, hogy ez nem egyszerű. Tehát mikor van, mit te én egy egész napot végig dolgozok, hazamegyek, akkor az ember ott van, hogy legszívesen csak kikapcsolna a fejét, nem? És akkor mit tenni, tévé, újság, valami. Mert hogy egész nap pörgött az ember feje, jó lenne csak kikapcsolni, de igazából egyrészt nincs olyan kikapcsolni. Max el lehet kezdeni tömni olyan dolgokkal, amik nem építőek az ember számára. Ez erőfeszítés, de lehetséges. Pál apostol is beszél erről, hogy a gondolatokat, a képzeletjelokat meg kell ragadni, és Isten számára meghódítani őket. Nem tudom, azt hiszem az Efézusi levélben írja ezt. Tehát ott is a gondolatokról, gondolatvilágról van szó. Nehéz dolog, de nem lehetetlen, meg lehet csinálni. És hogyha az ember ezt csinálja, és egyébként ha szellemben járunk, amire az ige bátorít minket, akkor ott szükséges ezt tennie, akkor az embernek az érzései is szépen beigazodnak abba, hogy hozzáigazodnak ahhoz, amit hisz és gondol. Úgyhogy így tud az ember egészként és teljességként, vagy teljesként Istennel járni, és őt szeretni. Megnéznék még két ige szakaszt, vagyis most egy ige szakaszt, amiről hoztam egy fóliát, ami szintén választad erre a kérdésre, hogy miért szeressük Istent. A farizeusok egyike arra kérte, hogy vele egyék. Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki, amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástrom edényben drága kenetet hozott. Megállt mögötte a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle asszony az, aki hozzáér, tudná, hogy bűnös. Jézus pedig így felelt, Simon, van valami mondani valom neked? Ő így szólt, Mester, mondd! Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva azt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsátattak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Az asszonynak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Érdekes, hogy ez írja, amit én olvasok a King James Bibliában, úgy írja, hogy azért mondom neked, ennek az asszonynak a bűnei, amiből sok van, megbocsátatott. Tehát úgy ki is emel, hogy sok van belőle. Tehát kvázi annyira kedves Jézus ezzel a farizeussal egyébként. Nyilván a farizeus érdeklődik felé, tehát hogy nem fúrni akarja, de annyira kedves, hogy Simon, tudom jól, hogy nagyon sok bűne van. Tudom jól. De nézz ezen túl. És nézd meg. És egy olyan összefüggésre hívja fel itt a figyelmet Jézus, amit azt hiszem fontos kiemelnünk, hogy minél inkább tudjuk, hogy nekem Isten megbocsátott, annál inkább szeretem. Van ezt nem kerestem ki, megnézem, hogy van itt leül Ézsaiás könyvében van egy igerész, az 51-ben. Az Ézsaiás 51:1 úgy szól, hogy hallgassatok rám, akik az igazságot követitek, akik az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket. Valahol ez az ige szakasz azt fejezi ki, és ezt az elvet erősíti meg, hogy emlékezzünk arra, hogy mi honnan jövünk, és emlékezzünk arra, hogy Isten minket honnan szabadított meg. És minél inkább emlékszünk arra, hogy Isten mennyi mindenből megszabadított, honnan hozott minket ki, annál lesz inkább telve a szívünk hálával és szeretettel. Úgyhogy igen, én azt gondolom, meg szinte mindannyiunknak megvan a története, hogy jutott el oda, hogy én ezt így fogalmazom meg, hogy Isten kegyelme utolérte. Hol volt ez az életedben, miből hozott ki? Hogyha erre visszagondolunk, az, hogy milyen sötétségben élhettünk esetleg, vagy jártunk, vagy éltünk, milyen bűnökben, milyen szörnyű dolgokban, és Isten kihozott minket onnan. Minél jobban látjuk ezt, mert egyébként ugye nem sokkal ezelőtt Jézus azt mondta egy másik farizeusnak, hogy a betegeknek van szüksége az orvosra, és nem az egészségeseknek. Nem azért jött, hogy igazakat hívja, hanem a bűnösöket megtérésre. Ott annak a farizeusnak nem esett le, hogy ő is ugyanolyan bűnös, és neki szüksége van az orvosra, a megtérésre, a gyógyulásra. Mindannyiunknak úgy, tele volt az életünk bűnnel. Bűnösök voltunk, és Isten minket megszabadított. Nincs kis bűn, nagy bűn, kis bűnös, nagy bűnös valaki, vagy van igazsága, vagy nincs igazsága Isten előtt. Úgyhogy igazából itt nem arról van szó, hogy kinek volt nagyobb kalamajkában az élete, hanem az, hogy mennyire látjuk azt, hogy mekkora kalamajkában volt. És minél inkább látjuk, és azt hiszem erre jó emlékezni, és hálát adni Istennek, annál inkább te lesz a szívünk hálával iránta és szeretettel. Egy másik ige szakasz, amihez hangozzon el, az a 1 János 4.19. Ugye mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. A mi szeretetünk egy válasz az ő szeretetére. Isten a kezdeményező, ő tőle jön minden. Még amit mi azt hiszünk, hogy mit csinálunk, azt is igazából csak egy reakció őre. Hogyha értjük Istennek a szeretetét, és ismerjük az ő jellemét, az ő karakterét, akkor azzal fogunk erre reagálni, hogy szeretjük őt. Úgyhogy érdemes ezen is gondolkoznunk, hogy amikor Istennek a szeretetét először megtapasztaltad, mi volt akkor, vagy emlékeztek erre? Mikor volt az először? amikor belépett az életedbe, és megmutatta neked, hogy szeret téged. Ő volt az, aki kezdeményezett, ő volt az első ebbe a dologba. És ahogy már megismerted őt, úgy kezdett a szíved így nem tudom, így hevülni, átmelegedni iránta. Emlékezzél arra, hogy mi az, amit ő tett érted. Amikor még semmit meg nem érdemeltünk. Semmit meg nem érdemeltünk, Isten mennyi mindent megtett értünk. Hát ezért szeretjük őt. És van egy pont, emlékszem még a református gyülekezetben, ahol jártam, ott hozta el elkész ezt a példát, hogy ugyanerről beszélt, hogy ha megkérdezünk egy szerelmes párt, mit tudom én, Sanyi meg, nem Sanyi, nem tudom, Sanyi meg akárki, megkérdezünk, hogy miért szereted a másikat? És akkor azt fogják mondani, hogy hát azért, mert nagyon jó, de miért? És akkor lesz egy pont, amikor azt mondják, hogy csak. És ebben van egy olyan, hogy egy idő után már az ember nem is tudja, hogy miért, mert hogyha szeretett kapcsolatban valakivel, akkor egyszerűen őt eldöntötte, hogy őt szeretni fogja. És egy nagyon fontos, hogy az ember eldöntse, hogy szeretni fogja Istent, vagy a házastársát, vagy a gyerekeit, tehát hogy akikkel szeretett kapcsolatban van. Tehát szeretjük Istent, mert mi akarjuk szeretni, erre akarok kiukadni. Van egy ilyen dimenziója. És eszembe jött a 91. Zsoltár erről, és nem eszembe jött, le van írva, de eszembe jutott, mikor ezt itt leírtam. Megnézem, hogy van ez magyarul. Zsoltár 14-es vers. Aha. Azt írja, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ez a rész az, hogy mivel ragaszkodik hozzám. Végülis ez jól kifejezi azt. A King James úgy írja, hogy because he hath set his love upon me, tehát, hogy mivel ő az ő szeretetét belém helyezte, rám helyezte. Mivel ő úgy döntött, hogy ő engem szeretni fog, ezért én őt megszabadítom. Ugye így írja le magyar, így próbálja meg magyarosan, hogy mivel ragaszkodik hozzám. Tehát amikor én ragaszkodom Istenhez, akkor én eldöntöm, hogy az én szeretetemet ő neki adom. És Istennek ez jó, ő ennek örül. Ő ennek örül, ezt látom. Ezért megszabadítom őt, ezért magasra helyezem őt, mert ő megismerte az én nevemet. Úgyhogy tegyük mi is ezt a Zsoltárostól, tanuljunk ebbe a dologba, hogy döntsünk úgy, éljünk úgy, és döntsünk minden nap úgy, hogy mi szeretetünket ő neki adjuk. Ő ráhelyezzük, őt tesszük a mi szeretetünk tárgyává. A szeretet végső soron választ, és kitart mellette. Oké, hogyan szeretjük Istent, hogyan szeressük Istent? Egy kicsit erről is gondolkoznék, és erről kérdéskörről, és akkor ezzel fejezném be. Ugye a legelső dolog, hát így horizonton talán, ez, ugye, hogyha így körbenézünk, itt, ezt csináltuk eddig egy órán keresztül. Ugye dicsőítés. Nem tudom, különbözőek vagyunk, van, aki a szavak ember, valaki nem, van, aki adott a szerelmesének szerenádot, van, aki írt verseket, vannak ilyenek, hogy az emberből ilyeneket kihoz ez. De végső soron, hogyha valakit szeretek, akkor őt szépnek látom, őt jónak látom, és a jó oldalát látom, vagy az domborodik ki számomra, és ezt ki akarom fejezni neki. A dicsőítés is valami ilyesmi, ugye nagyon sok minden dicsőítés, de az Isten iránti szeretetünket kifejezzük ebben a dicsőítésben. Ugye a daloknak a szövegét, ha megnézzük, elég sok erről szól, hogy Istent dicsérjük azért, hogy ő milyen, mert szeretjük őt. És ugye az imádat, a dicsőítés az nem csak ez, amit itt csinálunk, hanem az hétfő reggeltől szombat estig, meg még ma délután is, tehát ezt mindig lehet csinálni, mert dicsérheti Istent az ember a döntéseivel, a szavaival, a hozzáállásával, az élet bármilyen helyzetében. Akkor mivel szerethetjük még Istent? Ezt az angliai lelkészünk úgy mondta, hogy van a, ez a könyv, a szeretett nyelveknek a könyve. Ki írta azt? Tudja valaki? Pardon? Gary Chapman, köszönöm. Igen, Gary Chapman írta. Az öt szeretet nyelv, azt hiszem. Egyébként ez egy tök jó könyv egyébként, ajánlom. Én is olvastam, pedig nem sok könyvet olvasok. Ugye ez arról szól, hogy mindenkinek megvan a saját szeretet nyelve, és hogy szeressük úgy a másikat, hogy az ő szeretet nyelvén fejezzük azt ki. Ne a sajátunkon, hogy mindenki a sajátjában fejezné ki alapból, de ha ebben tudatosak vagyunk, akkor jól tudjuk szeretni a másikat, mert tudjuk, hogy ő számára mi fejezzük ki azt, hogy szeretjük. Hát így mondta a lelkészünk, hogy van Istennek is egy szeretet nyelve, ez az engedelmesség. Egy hatodik szeretet nyelv. Ugye a János 14:15-ben olvassuk azt, az utolsó vacsorakor mondja Jézus, hogy ha szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsolataimat. És ez olyan, nem tudom, mikor először olvastam, olyan zord, meg keménynek hangzik, hogy ha szeretsz engem, akkor megcsinálom, amit kérek tőled. Hogy nem tudom, nekem furcsa. De nézzük ezt így. Nézzük ezt így, hogy ez Istennek egy szeretet nyelv. És Jézus egyszerűen elmondta, megosztotta a tanítványaival, hogy Isten számára ez fejezi ki azt, hogy mi szeretjük őt, ha megtesszük azt, amit kér. Úgyhogy az engedelmesség egy fontos aspektus annak, hogy mi hogyan szeretjük Istent, hogy engedelmeskedünk ő neki. És minek engedelmeskedünk? Én mondanám, hogy bármi, amit az igében olvasunk, bármi, hogyha megtesszük. Egy pohár vizet adni, nem tudom, valakinek most. Nem azért hozom példát, csak a pohár víz is. Jézus konkrétan mondja, hogy egy kicsinyek közül, ha csak egy pohár vizet adtok neki, azért, mert ő egy tanítvány, akkor nem veszíti a jutalmát. Bármi, egy ilyen dologban is, ha az ige kifejezi, hogy ez Istennek a kérése, parancsa, és mi ezt megtesszük, akkor az egy engedelmességbeli cselekedet. És nem kell feltétlenül grandiózus dolgokra gondolni, bármi, ami az igében van, akkor Isten akaratában vagyunk. Lehet a Szent Szellemnek konkrét vezetése az életünkben, ez is kijelentheti azt, hogy ez is Istennek az akarata és az őnek kivaló engedelmesség, ami egy nagyon fontos része az Isten eljárásunknak, hogyha Isten szól, kopogtat, akkor mi meghalljuk és megtesszük, de nem kell túl spiritualizálni sem bármit, amit olvasunk az igébe, hogyha Istennek az az akarata, és mi azt megtesszük, akkor a Szent Szellemnek engedünk ezáltal. És megnézd, a végére hagytam ezt a nagy parancsolatnak a részeit, hogy hogyan szeressük az Urat. Teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből, elménkből. Először is álljunk meg picit, hogy teljes, azt mondja. Mert ugye van, amikor az ember fél szívvel csinál valamit. Ugye azt, ami Jeremiás könyvében írja az ige, talán már a fogságban levő zsidóknak, hogy megtaláltuk engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamatok hozzám. Ott is megajánlik ez a teljes szívvel. Isten ezt akarja tőlünk, hogyha valamit csinálunk ő érte, akkor azt teljes szívvel csináljuk. Mi van akkor, amikor az ember fél szívvel csinál valamit? Az én tapasztalatom az, hogyha nem vagyok teljesen benne valamiben, akkor előbb-utóbb, hogyha nehézé válik, akkor feladom, akkor azt mondom, hogy hagyjuk. Ha viszont nehézségek támadnak, ha teljes szívvel csinálom, akkor ki fogok tartani benne. És Istennel kapcsolatban is ez nagyon fontos, hogy van, aki így fogalmazza, meg emlékszem, ezt értelmezni kell ezt, de hogy nem fogadunk el nemleges választ Istentől. Értsétek jól. Itt nem, ezt konkrétan csináltuk abban a gyülekezetben Angliában, de én most ezt nem csinálnám, de az, hogy na akkor kopogjunk amelynek az ajtaján, és addig nem fogadunk el, vagy addig nem hagyjuk, amíg nem kapunk választ. Tehát nem Istennél kell dörömbölni, és őtől kicsikarni bármit is. Nem azért mondja a zsidóknak, hogy ha teljes szívvel kerestek engem, akkor találtok meg, mert Isten addig nem jön elő, addig elbújt, addig nem mutatja meg magát. Tény, hogy Istennek örömet szerez, hogyha ő akarva van, és ezt érzi. De én azt hiszem, hogy itt az embernek kell eldöntenie, hogy most valamit komolyan vesz, vagy nem vesz komolyan. komolyan csinálja, vagy nem csinálja komolyan. Mert ha komolyan csinálja, akkor nem fogja hagyni, hogy el legyen tántorítva különböző dolgok által. Ez erről kicsit egyébként most eszembe jut a magvetőnek a példázata, itt ma reggel olvastam. Ugye a világnak a gazdagság, a gondjai megfojtják az igét. Megfojtják. Ott van ember, akar valamit, ott az ige a szívében, kinő belőle, de hogyha nem tisztítjuk ki a szívünket, akkor ezek meg fogják folytani az igét. Úgyhogy a teljes szívvel, ha csinálunk valamit, akkor ezeket a világnak az aggodalmát, gondjait, örömeit szépen ki fogjuk gyomlálni a szívünkből. És erre fogunk koncentrálni. Tehát Isten azt mondja, hogy a teljes valónkkal szeressük őt. És ugye azt mondja, a szívünkkel, lelkünkkel, erőnkkel, értelmünkkel, a szívünkkel, ugye a szívünk abból indul ki az élet, azt mondja a prédikátor, azt hiszem. Hogyha Isten megszerezte a szívünket, akkor mindent megszerzett. És Jézus mindig minden témát, hogyha megnézitek, a szívre vezetett vissza. Végső soron a szív az, ami számít, és ebből fakad minden. A lelkünk, azt mondja, teljes lelkünkkel szeressük őt. Különböző emberek különbözőképpen definiálják azt, hogy mi az, hogy lélek. Erről vannak különböző hitviták, nagy teológiai izék, szerintem doktorikat is írtak erről, biztos vagyok benne. Én azt gondolom, hogy az embernek van teste, és van egy, ami halandó jelenleg, és van egy halhatatlan része. Tehát például, amikor utcán beszélgetek valakivel, akkor nem teológiai disszertációt mondok neki, hanem azt mondom, hogy fi, örökké fogsz élni, és hogy az tudod, de már mi lesz, hogy akkor, mikor örökké élsz. Az örökké való része az embernek áll, én úgy gondolom, a szelleméből és a lelkéből. És a szelleme újjá született, a lelke nem született még újjá, a lélek az, ami formálódik Krisztusnak a képére. És a lelket, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az embernek az értelme ott van a lelkében, az embernek az érzései a lelkében vannak, az embernek a személyisége a lelkében vannak, az embernek az öntudata is a lelkében van, meg az embernek a lelkiismerete is a lelkében van. Meg valószínűleg még néhány egyéb dolog is. Hogyha ezeket így megnézzük, de egyébként azt hiszem, hogy körülbelül mindegy, hogy hogyan definiáljuk mi a lélek, mert a parancsolat az ugyanúgy vonatkozik erre. Meg az értelem az külön ki is van emelve. Azt mondja, hogy szeressük Istent az érzéseinkkel. Na, itt jön be az, hogy az embernek ugye, hát meg kell érteni azt, hogy felelős az ember az érzéseiért, és hogy tudnod kell, hogy mivel töltsd az időt, mivel töltsd a fejedet ahhoz, hogy az érzéseiddel is szeresd Istent. A teljes lelkeddel szeresd őt. Azt mondja, hogy a személyiségeddel, a te saját magad módján, akár, én nem tudom, na, mondjuk így, hogy Isten érti a vicceidet, oké? Okay? Tehát, hogy mindenkinek megvannak a saját viccei, a saját módja, hogy kifejezi magát. Legyél önmagad Isten előtt, és fejezd ki a magad módján a szeretetedet iránta. Az öntudat, mondjuk azt most nehezen tudom értelmezni, de mondjuk a lelkiismeret, az viszont fontos ebbe a kérdésbe, hogy szeressük Istent a lelkiismeretünkkel. Ugye aztán Pál írja, nem tudom melyik levélben, kettő valakit emel ki, akiről tudom, hogy azt írja, hogy a hit útján hajótörést szenvedtek, mivel elvetették a jó lelkiismeretet. Lehet, ha valaki tudja, akkor mondja, de most én nem ugrik be, hogy hol van, de tudom, hogy írja. Ezt nekem kiemelte jó pár évvel ezelőtt Isten, hogy mennyire fontos a jó lelkiismeret. Tehát ha belülről a lelkiismeretet kiabál valaminek kapcsán, akkor szeresd Istent azzal, hogy akkor ott valamit csinálsz. Azzal valamit kezdesz. Szeresd őt a lelkiismereteddel, a lelkeddel, a teljes lelkeddel. Szeressük őt a teljes erőnkkel. Itt milyen erőről van szó? Lehet szó fizikai erőről is, és olyan is van, hogy szeretjük Isten teljes erőnkkel, amikor elmegyünk, segítünk valakinek, nem tudom, költözködni, aki nem bírna amúgy, és cipekedünk dolgokat. De itt szerintem az erő az ennél többet jelent, bármi, ami hatalmunkban van. Igazából itt a hatalom az a szó, ami az erővel összefonódik. Ami a hatalmunkban van, azzal szeressük. Tehát ez jelenthet akár pénzt például, szeressük Istent a pénzünkkel. Hogyan adakozunk. És itt most ezt nem ezért mondom, és nem feltétlenül erre gondolok, nyilván ez is része lehet annak itt, de ahova Isten mondja, hogy adjál, oda adsz, ezzel a szeretetet fejezed ki neki. Mert a hatalmadban áll, és ugye a pénz lehetővé tesz dolgokat, hogy tudjon csinálni az ember. Illetve ez lehet mondjuk befolyás. Nem tudom. Ismersz embereket, vannak kapcsolataid, nem tudom, mozogsz valamilyen közegben. Ez hatalmadban állhat befolyásolni dolgokat. Ezzel is ki tudjuk fejezni Istennek, hogy szeretjük őt, és erre is hív minket az ige. És akkor itt utoljára említeném azt, hogy ugye a teljes értelmünkkel szeressük őt. Mi azáltal szeretjük Istent, vagy azáltal is szeretjük Istent, legalábbis az értelmünkkel, hogy alárendeljük ő neki. Az ember intellektusa hajlamos arra, hogy Isten akarjon lenni. Hogy fölmagasztalja magát. De Isten azt mondja, hogy adjuk neki a mi értelmünket. Ugye aztán Pál apostol írja, aztán a korintusi gyülekezetnek, hogy nézzétek meg az elhívásotokat, testvéreim, hogy hányan vannak közöttetek, ilyen nemesek, meg hatalmasok. Mert Isten a világ bölcsességét semmivé tette. Együgyűek által, illetve az igényedet is bolondsága révén ilyeneket ír. Az igazább bölcs ember látja azt, hogy mennyi minden nem tud. Ugye a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, amikor a Nebukadnezár is ott volt, elűzve a palotától, ugye azt írja az ige, hogy volt egy pont, amikor föltekintett az égre, és visszatért az értelme. És onnantól kezdve fölismerte, hogy Isten uralkodik. Ilyenkor jön meg az embernek az értelme, amikor rájön fölni az égre, hogy én igazából egy porszem vagyok, és én semmi vagyok Istenhez képest. És az én értelmem, ami lehet, hogy tök jól működik bizonyos dolgokra, nagyon jó, szuper, Istentől kaptuk, alárendeljük ő neki. Ezt úgy írja a Bill Johnson, abban a könyvében, amit szoktam idézgetni, hogy az emberi értelem ad egy csodálatos szolga, de egy pocsék vezető, pocsék mester. Tehát alárendelve Istennek egy intellektus nagyon jó és nagy áldás, de hogyha Isten fölé kerül, akkor ott nem jó dolgok történnek. És egy idézettel fejezném be, amit múltkor olvastam egy könyvből nektek, a Smith Wigglesworth-nek az életéről, és akkor ott volt egy ilyen mondás, amit elvileg mindig szokott volt mondani, hogy Isten megmondta, én elhiszem, és ezzel a téma le van zárva. Ő így élt, és ez nagyban leegyszerűsíti az életet, hogyha így áll hozzá az ember. Isten ezt mondta, akkor kész, én elhiszem. Ez egy alárendelt értelem és intellektus. Így fejezi ki magát. Jó, én ennyit szerettem volna ebben a témában mondani nektek. Gyorsan átfutnám, hogy miről volt szó, ha esetleg ez segít valakinek abban, hogy mégis összejön, hogy mi volt. Ugye a nagy parancsolattal kezdtük, az 5 Mózesből és a 3 evangéliumból. Aztán megnéztük azt, hogy ha szeretjük Istent, akkor közel kerülünk Isten országához. Ezt mondta Jézus a farizeusnak, hogy nem vagy messze az Isten országától, és akkor azt megnéztük, hogy miért szeretjük Istent, mert erre lettünk teremtve, mert ez egy parancsolat, mert Isten megbocsátott nekünk, és minden jobban látjuk ezt, hogy mit bocsátott meg, annál jobban szeretjük. Azért, mert ő először szeretett minket, és azért, mert egyszerűen csak eldöntöttük, és akarjuk őt szeretni. És azt, hogy hogyan szeretjük a dicsőítésben, engedelmességben, teljes szívűségben, és akkor a szívünkkel, lelkünkkel, erőnkkel és az értelmünkkel. Ámen. Én is szerettem volna megosztani veletek. És hogyha valakinek van valami kérdés, gondolat hozzáfűzni, vala azt mondja, mert szerintem most van már időnk, én addig kikapcsolom a felvételt.